Szép jó napot mindenkinek, ez itt az Asztrológia Másképp Podcast 9. epizódja. Folytatjuk a jelenlegi epizódban is a fényszögek és a lélektani játszmák tárgyalását. Az eddigiekben már esett szó ugye a Napról, Vénuszról, Marsról. Ebben a folytatásban megnézzük a Holdat és a Neptunuszt. Azért veszem egy kalap alá ezt a két energiát, mert szerintem eléggé hasonlítanak játszmák tekintetében. Nézzük meg először is azt, hogy mit képvisel a Hold. Nos, ez egy olyan energia, amihez a befogadást, női energiát, álomvilágot, biztonsági érzetet, reaktív természetet, a szeretet kimutatását, táplálást, gyengédséget, empátiát szokták kötni. És mit képvisel a Neptunusz? Nos, ez olyan fogalmakhoz kapcsolódik, mint például a feloldódás, realitáson túli világ, ráérzés, érzékenység, idealizmus, megfoghatatlanság, feltétel nélküli szeretet, ihlet vagy látomás. Mindkét energiában közös, hogy távol állnak a reális keretektől, a megfoghatóságtól, vagy például a racionális magyarázatoktól. Inkább érzés alapúak, így egyszerűen megfogalmazva. Nos, milyen játszmát lehetne ezekhez csatolni? Hát szerintem az a neve, hogy védjetek meg. Miből lehet észrevenni ezt a játszmát? Például, hogyha egy képletben a Neptunusz együtt áll a nappal, holddal, aszcendenssel, vagy például a hold a nappal és a, vagy az aszcendenssel, akkor elég feltűnő szokott lenni a személyiségben az önsajnálatra vagy az elveszettségre való hajlam. Hozok ide egy példát is, amit korábban még egy cikkben leírtam, és elég jól fedi a valóságot szerintem. Induljunk abból, hogy adott egy hölgy, Irén, aki 35 éves, családanya, férjével és két gyerekével együtt él egy Budapest melletti kis településen, egy elég jól kis otthonosan berendezett házikóban, nagy, szép, gondozott kerttel. Sajnos, amikor Irén született, akkor az édesanyja belehalt a szülésbe, de őt meg tudták menteni. Irénben egyértelműen ugye megmaradt ennek a traumának a lenyomata, és ez úgy mutatkozik meg benne folyamatosan ismétlődő jelleggel, hogy az anya fényképét különösen nagy becsben tartja, és a róla való révedezés álmodozással folyamatosan abban az állapotban tartja saját magát, minthogyha még mindig vágyná ezt az anyától jövő biztonsági érzetet, vagy a tőle jövő szeretetet. Valahányszor ebbe az érzelmi révedezésbe belecsúszik, mindig szomorúan tudomásul kell vennie, ugye, hogy nem fog visszajönni már az anya, erre már nem kerülhet sor, úgyhogy annyi választása maradt, hogy a saját gyerekeinek megadja azt, amit ő nem kaphatott meg a saját anyjától. Van ugye két lurkó, nagyobbik mondjuk egy kislány, 5 éves, kisebbik mondjuk 2 éves kisfiú, és érte megy éppen az óvodába a kisfiúért. Beülnek a kocsiba, anyuka mondja, hogy na, milyen volt az oviban ma? Kisfiú válaszol, jó volt. Hát Irénben itt már el is indul a kattogás, miért nem mond többet? Valami baj történhetett? Vagy én kérdeztem rossz hangsúllyal? Úristen, lehet, hogy valamit elrontottam tegnap, amiért még mindig haragszik rám? Úristen, kész csőttömeg vagyok. 5 év alatt se tudtam belejönni az anyaságba, és most itt van ez a 2 éves kis lurkó, mit kezdjek még az 5 éves kislánnyal is? Úristen, úristen. Aztán egyszer csak belehasít a levegőbe a kisfiúnak egy kérdése. Anya, miért vagy ennyire csendben? Hát anyuka válaszol, hogy ja, hát izé, hát semmi kicsim, csak úgy fáradt vagyok. Zárójelben, úristen, mekkora csőttömeg vagyok, miért nincs anya, amikor kéne, miért nincs itt, hogy segítsen. Aztán ugye hazaérnek, pár óra múlva megjön a férj is, beköszön, hogy hello, drágám, hazajöttem, és akkor a feleség kicsit kijönti rá a felgyülemlett feszültséget, amit azóta összekattogtatott magában, hogy a kiskölyköt hazahozta az óvodából. Úristen, végre hazaértél, olyan nehéz napom volt, megint elővettem anyám fényképét, elbőgtem magam, teljesen magam alá kerültem, elcsúsztam az idővel, nem tudtam vacsorát főzni, rendelnem kellett, de hát belekóstoltam, és nem volt elég jó ízű, aztán meg azon kezdtem el aggódni, hogy vajon mit fog szólni hozzá, vajon ízleni fog-e neked, hát aztán elmentem karcsiért az oviba, és hát hú, valamit elronthattam nála, mert alig beszélt hozzá, már megint kész csőttömegnek érzem magam, jaj, de már megint ezt csinálom, ne haragudj, nem akartalak letámadni, milyen volt a napod? Hát ezután a kis sok élmény után, ugye a férje egy kicsit magához tér, elbeszélgetnek kicsit vacsora közben, aztán a férj rákérdez a feleségnél, hogy mi a helyzet a munkába visszatéréssel. Ugyanis ugye a feleség már jó pár éve otthon van, de hát már tervezgetik azért, most, hogy már 2 éves a másik kis csöpség, hogy vissza kéne lassan mennie dolgozni. És hát Irén azért erre a kérdésre egy pillanat alatt bedühödik, majd ezeket mondja. Miért akarsz engem kitoloncolni itthonról, vagy talán el akarsz választani a gyerekektől? Nem tudod, milyen fájdalmas lehet nekik az anyjuk nélkül lenni? Én nem fogom úgy csinálni, ahogy az én anyám csinálta. Én nem fogom csak úgy itt hagyni őket. Aztán a férje erre, oké, nyugalom, én csak azt kérdeztem, hogy gondolkodtál-e már a visszatérésen. Hamarosan lejár a gyesi időszaka. Hát nem gondolkodtam, na jó, de gondolkodtam, de elborzaszt, hogy visszamenjek abba az irodába, és hát oly, ott senki nem vesz figyelembe senkit, mindenki csak hagyja a munkát, a főnök egy rabszolgatartó, környék meg egy kész beton dzsungel. Na jól van szívem, de gondolkodnunk kell a pénzügyeken is. Meg azért neked is jót tenne egy környezetváltozás. Hát, ha kell, akkor válts munkahelyet. Jó, de azzal is mennyi macera lenne, szerinted egy 2 gyerekes nőt olyan egyszerűen felvesznek valahová? De jó lenne, ha volna egy ismerősünk saját céggel, és én csak tudod, ott belennék oda jelentve, minimálbérrel valami itthon végezhető papírmunkára, akkor nem kéne itt hagynom se a gyerekeket, se itthonról nem kéne kimozdulni. Szívem, valahányszor szóba hozom ezt a témát belőled, mindig ilyen tervek jönnek elő. Figyelj, én se bírom végtelenségig a túlórákat. Ha spec oviba és később ilyen iskolába akarjuk járatni a gyerekeket, ahhoz te is kell lesz. Ahhoz kell a pénz. Jó, igen, tudom, de nem bírom. Nem bírom. Nem bírom. Mi lenne, ha inkább szülnék még egy gyereket? Akkor még pár évre itthon maradhatnék a lurkókkal, megint babázhatnék, és gyesből is jönne be valamennyi. Szívem, te húzod az időt. Emiatt nem fogunk bevállalni még egy gyereket. Nos, ezt a beszélgetést át lehetne fordítani persze férfi oldalra is, ott is ugyanúgy meg tud jelenni ez a fajta hiperérzékenység, mert ugye ennek a játszmának pont az a lényege, hogy baromi sértődékenyé és nagyon védekezővé teszi az embert. Megvan ennek is az oka, természetesen lehet gyerekkori traumákat ehhez felfedezni. Állandóan ott van emiatt az igény felnőtt korban az erős biztonságra. Ilyenkor úgy változnak a vélemények, a gondolkodás és a döntések a személyen belül, mint a holtciklusok. Folyamatosan ott a rejtett várakozás, hogy majd valaki segít, majd valaki megment, és mivel ez nem következik be, ezért nagyon könnyen kifejlődik az áldozat szerep, és rengeteg a csalódás élmény ebből fakadóan. Feláldozható szereplőkké válunk, mi csak adunk és adunk, de sosem kapjuk meg, amit akarunk, aztán a végén a világ elmehet a picsába, mert hát mi itt kiadtuk szinte teljesen saját magunkat, és a végén meg nincsen jutalom, nincs meg az, amit szeretnénk. Nem kaphatjuk meg igazából azt, amit szeretnénk, mert ugye az lenne az az elveszett biztonság, amit valamikor, korán, akár már születéskor elvesztettünk, és igazából ennek a játszmának az alapja ugye az lenne, hogy kívülről valamiképpen valaki által vagy valami által tudjuk ezt pótolni, de ez nem működhet. Ezt csak mi magunk belülről tudjuk pótolni, valamilyen terápiával, belső munkával, gyakorlatozással, és ezek évekbe telnek, amíg valójában pótlódik. Itt megjegyzésként azért a végére tenném, hogy a nappal ugye már foglalkoztunk egy előző részben. Ott is említettem, hogy ha a nap együtt áll a holddal, annak van egyfajta játszmája. És akkor most felmerülhet a kérdés, ugye, hogy akkor most a nap-hold együttállásoknál a kiemelkedésre hajtó játszma van, vagy meg a védelemre vágyó. Szerintem mindkettő egyébként alapból feltételezhető. Egy egyéni élő elemzés alatt ez természetesen jobban be tud határolódni, és egy beszélgetésből könnyebben lejönnek az információk. Szerintem egyébként ezért is ilyen lélektani elemzésre semmiképpen nem alkalmas egy írásban közölt vagy egy program által összeállított végeredmény. Ezért egyezünk meg inkább annyiban, hogy a naphold együttállások esetén mindkét játszmát lehet sejteni, az aszcendens és az uralkodójának az állása, valamint még a Mars állása esetleg befolyásolja azt, hogy az ember mondjuk az áldozat oldalra billen-e el. Ezek a tényezők, amiket most említettem, hozzájárulhatnak az ember belső erejéhez, akaratához, küzdőképességéhez. Úgyhogy itt is Inkább azt erősíteném, hogy a képletet egyvelekben kell nézni, lehetőleg egy élő, személyes elemzés alapján kell megbeszélni. És akkor ezzel a résszel most itt zárunk is. Természetesen ezeknek az együttállásoknak is vannak pozitív megnyilvánulásaik, amelyekről egy-két napon belül kiteszek egy írást majd a Facebookra, és hamarosan jönnek a következő epizódok, ugyanis még az égitestek fele ugye hátra van. Addig is, ha kérdésetek merül fel, akkor írjatok nyugodtan Facebookon a bejegyzés alatt akár, vagy küldhettek e-mailt is. Ugyanezen az e-mailen elérhető vagyok, hogyha mondjuk asztrológiai beszélgetésre szeretnétek jelentkezni, vagy valamiféle terápiás módszerrel szeretnétek segíteni egy elakadt élethelyzeten. Az e-mail cím az a fotosjanos86@gmail.com, ez ott van a podcast epizód leírásában is, és ott találtok egy olyan linket is, ami a Facebook oldalra vezet, ahol nagyjából le van írva, hogy mivel foglalkozom jelenleg. Nos, köszönöm szépen a figyelmeteket most is, és akkor legközelebb találkozunk. Minden jót, sziasztok!